11. előmeneteli jelentés. Május 1. Miért nem vettem eddig észre, hogy Alice Kinien milyen szép? Galambszelíd barna szeme van, barna haja pihés hátul a nyaka hajlatánál. Amikor mosolyog, telt ajkát biggyezti egy kicsit. Moziba mentünk, és utána vacsorázni. Nem sokat láttam az első filmből, mert nagyon is tudatában voltam annak, hogy mellettem ül. Mesztelen karja kétszer is hozzáért a székkar fáján az enyémhez, és a félelem, hogy bosszankodni fog, mind a kétszer arra késztetett, hogy elhúzódjam. Nem tudtam egyébre gondolni, csak a puha bőrére, néhány centire tőlem. Akkor két sorral előttünk megláttam, hogy egy fiatalember átkarolva tartja a nőjét, és én is szerettem volna átkarolni Miss Kinient. Félelmetes. De ha lassan csinálom, előbb a széke támlájára teszem a karom. Felemelem, apránként odébb csúsztatom, a válla mellett, a nyaka mögött nyugtatom, mint egy véletlenül. Nem mertem. A legjobb, amit tehettem, az volt, hogy karomat a széke hátán nyugtattam, de mire ezt elértem, helyzetet kellett változtatnom, hogy letörölhessem az izzadságot az arcomról és a nyakamról. Egyszer a lába véletlenül súrolta az enyémet. Olyan megpróbáltatást jelentett, olyan fájdalmasat, hogy erőszakkal eltereltem figyelmemet a lányról. Az első film háborús történet volt, és csak a végére emlékszem, ahol a katona visszamegy Európába, hogy feleségül vegye a nőt, aki megmentette az életét. A második film érdekelt. Lélektani film volt egy férfiról és egy nőről, akik láthatólag szeretik, de közben tönkreteszik egymást. Minden arra mutat, hogy a férfi meg fogja ölni a feleségét, de az utolsó pillanatban az asszony valamit kikiabál lidérces álmában, és az a férfi emlékezetébe idéz valamit, ami gyerekkorában történt vele. A hirtelen felbukkant emlék bebizonyítja neki, hogy gyűlölete valójában egy aljas nevelőnő ellen irányul, aki rémtörténetekkel ijesztgette, és ezzel törést okozott a személyiségében. Ettől a felfedezéstől izgatott lesz, és örömében felkiált, mire a felesége fölébred. Karjába kapja az asszonyt, és sejteni lehet, hogy ezzel minden probléma megoldódik. Lapos volt és olcsó, és nyilván látszott rajtam, hogy haragszom, mert Alice megkérdezte, mi a baj. Ez hazugság, magyaráztam, amikor kimentünk az előcsarnokba. A dolgok nem így történnek. Persze, hogy nem, mondta nevetve Alice. Ez csak kitalált világ. Ó, nem, ez nem válasz, makacskodtam. Még a kitalált világban is kell, hogy legyenek szabályok. A részek legyenek következetesek és összeillők. Az ilyenfajta film hazugság. Erőszakkal illesztették össze a dolgokat, mert az író, vagy a rendező, vagy valaki bele akart vinni valamit, ami nem tartozott bele. És nem is érződik igaznak. Elgondolkodva nézett rám, miközben kiértünk a Times Square vakítóan ragyogó esti fényeibe. Maga gyorsan fejlődik. Minden olyan zavaros. Már azt sem tudom, hogy mit tudok. Ne törődjön vele, biztatott Alice. Kezdi látni és megérteni a dolgokat. Karjának egy mozdulatával egybefogta mind a neonfényeket és csillogást körülöttünk, amikor átvágtunk a 7. Avenue-ra. Meglátja, hogy mi van a dolgok felszíne mögött. Amit arról mondott, hogy a részeknek összeillőnek kell lenniük, az meglehetős éles látásra vall. Ó, hagyjuk ezt! Nem érzem, hogy bármit is elértem volna. Nem értem magamat, sem a múltamat. Még azt sem tudom, hol vannak, vagy milyenek a szüleim. Ha az emlékezetem egy villanásában, vagy álmomban látom őket, az arcukat homály fedi. Szeretném látni az arc kifejezésüket. Nem értem meg, mi történik, ha nem láthatom az arcukat. Charlie, nyugodjon meg. Az emberek megfordultak, és utánunk bámultak. Belém karolt, és magához húzott, hogy lecsillapítson. Legyen türelmes, ne feledj el, hogy maga hetek alatt vitte véghez azt, amihez másoknak egy egész élet kell. Maga egy óriási spongja, amely felszívja a tudást. Hamarosan kapcsolatba hozza majd a dolgokat, és megérti, hogy a tudás különböző területei miképpen függenek össze. Minden egyes szint olyan, Charlie, mint egy óriási létrán a fokok, és maga mind följebb és följebb mászik, hogy mind többet és többet lásson a világból. Amikor beléptünk a kávézóba a 45. utcában és felvettük a tálcáinkat, Alice lelkesen beszélni kezdett. Az átlagember csak egy kis darabot lát, mondta. Nem képes nagy változásokra, és nem tud feljebb jutni, mint ahol áll. De maga lángész, maga egyre feljebb lép majd, és egyre többet lát. És minden lépés világokat fog föltárni, amelyeknek létezését nem is sejtette. A sort állók, akik hallották, megfordultak és rám bámultak, és amikor könyökömmel kicsit meglöktem, hogy hagyja abba, csak akkor halkította le a hangját. Csak adja Isten, hogy meg ne sérüljön, suttogta. Ezután egy darabig nem tudtam, mit mondani. A pénztárnál kifizettük az ételt, az asztalunkhoz vittük, és némán ettünk. A hallgatás idegesített. Megértettem, hogy mitől tart. Tréfálkozni kezdtem tehát. Miért sérülnék meg? Rosszabb helyzetbe úgysem kerülhetek, mint azelőtt. Algernon még most is okos, nem igaz? Amíg ő tartja magát, addig én is jó formában leszek. Alice a késével játszott, kerek mélyedéseket csinált egy darabka vajban, és mozdulatai szinte hipnotizáltak. És ezen kívül, mondtam, meghallottam, amint Nimur professzor és dr. Strauss vitatkoztak, és Nimur azt mondta, biztos benne, hogy nem történhet semmi baj. Nagyon remélem, mondta Alice. Nem is sejti, mennyire aggódtam, hogy baj lesz. Részben felelősnek érzem magam. Észrevette, hogy a szememet a késre szegezem, és gondosan letette a tányérja mellé. Soha nem tettem volna, ha maga nincs, mondtam. Nevetett, és ettől megremegtem. Ekkor láttam meg, hogy melegbarna a szeme. Gyorsan lenézett az abroszra, és elpirult. Köszönöm, Charlie, mondta, és megfogta a kezem. Először történt velem ilyesmi, és merészebb lettem tőle. Előrehajoltam, szorosan tartva a kezét, és kibudjantak belőlem a szavak. Nagyon szeretem magát. Ahogy ezt kimondtam, megijedtem, hogy nevetni fog, de ő bólintott és mosolygott. Én is szeretem magát, Charlie. De ez több, mint szeretet. Már úgy értem, az ördögbe. Nem tudom, hogy értem. Éreztem, hogy elvörösödöm, és nem tudtam, hova nézzek, vagy mit kezdjek a kezemmel. Elejtettem egy villát, és amikor utána nyúltam, feldöntöttem egy poharat, és a víz Alice ruhájára ömlött. Hirtelen, esetlen és ügyefogyott lettem újra, és amikor mentegetőzni próbáltam, úgy éreztem, a nyelvem megdagadt a számban. Semmi baj, Charlie, megpróbált megnyugtatni. Hiszen csak víz, ne izgassa magát annyira. Hazafelé a taxiban sokáig hallgattunk, aztán Alice letette a táskáját, egyenesre igazította a nyakkendőmet, és lazábra rendezgette a zsebkendőt a szivar zsebemben. Nagyon felizgatta magát ma este, Charlie. Nevetségesnek érzem magam. Fölizgattam magát azzal, hogy beszéltem róla. Zavarba hoztam magát. Nem erről van szó. Az bánt engem, hogy nem tudom szavakba foglalni, amit érzek. Ezek az érzések még újak magának. Nem mindent kell szavakba foglalni. Közelebb húzottam hozzá, és újra meg akartam fogni a kezét, de ő elhúzódott. Ne, Charlie! Nem hiszem, hogy ez jót tesz magának. Fölizgattam, és ennek rossz hatása is lehet. Miután visszautasított, félszegnek és egyben nevetségesnek éreztem magam. Dühös lettem magamra. Elhúzottam az ülés szélére, és kibámultam az ablakon. Gyűlöltem őt a könnyed válaszaival és anyáskodó fontoskodásával, úgy, ahogy még senkit sem gyűlöltem azelőtt. Szerettem volna arcul ütni, megalázni, aztán karomba venni és megcsókolni. Charlie, sajnálom, hogy felizgattam magát. Felejts el! De meg kell értenie azt, ami most történik. Értem, mondtam. És inkább nem beszélnék róla. Mire a kocsi odaért a lakásához, a 77. utcába már végképp szerencsétlen voltam. Nézze, szólt Alice. Én vagyok a hibás. Nem kellett volna elmennem magával ma este. Igen, most már tudom. Azt akarom mondani ezzel, hogy nincs jogunk személyes érzelmi síkra terelni ezt a dolgot. Magának még annyi a tennivalója, nincs jogom most belépni a maga életébe. Ez rám tartozik, vagy nem? Magára. Ez már nem magánügy, Charlie. Magának most már kötelezettségei vannak, nem csak Nimur professzorral és dr. Strausszal, hanem azokkal a milliókkal szemben is, akik talán majd a maga nyomdokaiba lépnek. Minél tovább beszélt ilyen formán, annál rosszabbul éreztem magam. Élesen rávilágított az esetlenségemre, mind jobban láttam, mennyire nem tudom, mi a helyes. Csetlő, botló kamasz voltam a szemében, és megpróbált könnyedén lerázni. Amikor a lakásának ajtaja előtt álltunk, megfordult és rám mosolygott, és egy pillanatig azt gondoltam, hogy behív, de csupán ezt suttogta. Jó ét, Charlie. Köszönöm a csodálatos estét. Búcsúzóul meg akartam csókolni. Már korábban töprengtem ezen. Vajon egy nő nem várja el, hogy megcsókolják? A regényekben, amelyeket olvastam, és a filmekben, amelyeket láttam, a férfi teszi meg az első lépést. Éjszaka elhatároztam, hogy meg fogom csókolni. De egyre azon gondolkoztam, mi lesz, ha elutasít. Közelebb léptem, és a válla felé nyúltam, de ő gyorsabbnak bizonyult. Megállított, és kezébe fogta a kezem. Jobb, ha csak így kívánunk egymásnak jó éjszakát, Charlie. Nem engedhetjük ezt személyessé válni, még nem. És mielőtt tiltakozhattam volna, vagy megkérdezhettem volna, hogy mit jelent ez a még nem, befelé indult. Jó éjszakát, Charlie, és még egyszer köszönöm a szép, szép estét. És becsukta az ajtót. Dühöngtem ő rá, magamra és az egész világra. De mire hazaértem, beláttam, hogy igaza van. Hisz még azt se tudom, vajon szerete, vagy csak kedves hozzám. Ugyan mit is láthatna bennem? Azt tette ilyen kínossá a dolgot, hogy eddig még sohasem éltem át ehhez hasonlót. Hogyan tanulja meg az ember, hogy milyen legyen a magatartása egy másik emberrel szemben? Hogyan tanulja meg egy férfi, hogy miképp viselkedjék egy nővel szemben? A könyvek nem sokat segítenek. De legközelebb, búcsúzóul, megcsókolom. Május 3. A zavaró dolgok közül az egyik az, hogy amikor fölbukkan valami a múltamból, valójában sohasem tudom, vajon igazában úgy történt-e, vagy csak most úgy képzelem, esetleg csupán kitalálom. Olyan vagyok, mint aki félálomban töltötte egész életét, s most azt próbálja kitalálni, hogy milyen is volt ő, mielőtt fölébredt. Minden furcsán, lassított mozgású és homályos. Az éjjel lidérces álmom volt, és amikor fölébredtem, visszaemlékeztem valamire. Először a lidérces álom. Hosszú folyosón rohanok végig, elvakít a kavargó por. Néha előre rohanok, aztán ide-oda imbolygok, majd visszafelé rohanok, de félek, mert valamit rejtegetek a zsebemben. Nem tudom, mi az, hol szereztem, de azt tudom, hogy el akarják venni tőlem, és ez megrémít. A fal ledől, és egyszerre egy vörös hajú lány áll ott, felém tárt karokkal, az arca kifejezéstelen álarc. Megölel, megcsókol és simogat, és én szeretném magamhoz szorítani, de félek. Minél többször ér hozzám, annál jobban megrémülök, mert tudom, hogy sohasem szabad lányt megérintenem. Aztán, ahogy a teste az enyémhez dörzsölődik, különös bugyborékolás és lüktetés támad bennem, és ettől melegem lesz. De amikor felnézek, véres kést látok a kezében. Sikoltani próbálok rohanás közben, de nem jön hang a torkomból, és a zsebem üres. Kutatok a zsebemben, de nem tudom, mi az, amit elvesztettem, vagy hogy miért dugtam el. Csak azt tudom, hogy eltűnt, és a kezem is véres. Amikor felébredtem, Alice-re gondoltam, és ugyanaz a pánikszerű érzés fogott el, mint álmomban. Mitől is félek? Azzal a késsel volt valami. Csináltam magamnak egy csésze kávét, és elszívtam egy cigarettát. Ilyen álmom még sohasem volt, és tudtam, hogy Alice-szel töltött estémmel van kapcsolatban. Kezdtem másképpen gondolni Alice-re. A szabad asszociálás még nehezen megy, mert nehéz nem befolyásolni gondolataink irányát. Kitárva hagyni az agyat, engedni, hadd ömöljék bele akármi. Gondolatok törnek a felszínre, buzogva, mint a pezsgőfürdő. Egy fürdőnő. Egy lány. Norma fürdik. Nézem a kulcsjukon keresztül. És amikor kiszáll a kádból és törölközik, látom, hogy a teste más, mint az enyém. Valami hiányzik. Rohanok végig a folyosón. Üldöz valaki. Nem ember. Csupán egy nagy villogó konyhakés. És rémült vagyok, és kiáltok. De hang nem jön belőlem, mert a torkomat elvágták. És vérzek. Mama, Charlie leselkedik rám a kulcsjukon keresztül. Miért más Norma? Mi történt vele? Vér. Vérzés. Egy sötét kamra. Három kis vakegér, nihogy fut, a gazdasszony után futnak konyhakéssel, a farkukat levágta, csupa vér, a három kis vakegér. Charlie egyedül a konyhában korán reggel. A többiek mind alszanak, és ő szórakoztatja magát, játszik a pörgőjével. Mikor előre hajol, egy gomb lepattan az ingéről, és végig gurul a konyha kacskaringós mintájú padlóján. A fürdőszoba felé gurul, és ő utána megy, de aztán szem elől veszti. Hol a gomb? Bemegy a fürdőszobába, hogy megkeresse. A fürdőszobában van egy kis faliszekrény, és abban egy szennyes kosár, és ő szereti kiszedegetni és nézegetni a ruhákat. Az apja holmiát, és az anyjáét, és Norma ruháit. Szeretné felpróbálni, és azt játszani, hogy ő Norma, de egyszer, amikor megtette, az anyja elverte érte. Itt a ruhás kosárban megtalálja Norma vérfoltos alsóneműjét. Mi rosszat csinált Norma? Charlie megretten. Akárki tette, őt is bánthatja. Miért marad meg emlékezetemben egy ilyen emlék ennyire élénken gyermekkorom óta? És miért rémít meg most? Talán Alice iránti érzéseim miatt? Most, hogy erre gondolok, megértem, miért tanítottak arra, hogy tartózkodjam a nőktől. Hiba volt, hogy beszéltem érzéseimről Alice-nek. Nincs jogom így gondolni egy nőre. Még nincs. De már, amint ezeket a szavakat leírom, valami azt kiáltja bennem, többről van itt szó. Ember vagyok. Azelőtt is voltam valaki, mielőtt a sebész kése alá feküdtem. És szeretnem kell valakit. Május 8. Még most is, amikor rájöttem, hogy mi folyik Mr. Donner háta mögött, alig tudom elhinni. Először azt vettem észre két nappal ezelőtt a csúcsforgalom idején, hogy valami nincs rendben. Gimpi a pult mögött egy születésnapi tortát csomagolt egy állandó vevőnk részére, egy tortát, amelynek az ára $3.95. De amikor Gimpi blokkolt, a kassa számlapja csak $2.95 mutatott. Meg akartam mondani Gimpinek, hogy tévedett, de a pult mögötti tükörben megláttam a hunyorítást, amelyet a vevő Gimpi felé küldött, és az egyetértő mosolyt Gimpi arcán. És amikor a férfi átvette a visszajáró pénzt, megláttam Gimpi kezében, mielőtt összecsukta a tenyerét, a nagy ezüst pénz villanását és a gyors mozdulatot, amellyel a fél dollárost a zsebébe csúsztatta. Charlie, szólt egy nő mögöttem, van még abból a krémes fánkból? Hátra megyek és megnézem. Örültem, hogy megzavart, mert ezzel időt nyertem, hogy gondolkozzam azon, amit láttam. Gimpi nem tévedett, ez biztos. Szándékosan számított kevesebbet a vevőnek. Összejátszottak. Erőtlenül a falhoz támaszkodtam, mert nem tudtam, mit tegyek. Gimpi több mint 15 éve dolgozik Mr. Donnernél. Donner, aki mindig úgy bánt a munkásaival, mint jó barátokkal, mint rokonokkal, Gimpit nem egyszer meghívta családostul ebédre. Gyakran bízta az üzletet Gimpire, amikor el kellett mennie, és azt is mesélték, hogy annak idején Donner adott pénzt Gimpinek, hogy kifizethesse felesége kórházi költségét. Hihetetlen volt, hogy bárki is lopjon ilyen embertől. Valami más lesz a magyarázat. Gimpi biztosan tévedett a blokkolásnál, és a fél dollár borra való volt. Vagy talán Mr. Donner külön utasítást adott erre az egyvevőre vonatkozóan, aki rendszeresen vásárolt cukrászsüteményt. Bármit inkább, mint elhinni, hogy Gimpi lop. Gimpi mindig olyan rendes volt velem. Már nem akartam tudni. Elfordítottam a szemem a kasszáról, amikor behoztam a tálcát a krémes fánkkal, és szétválogattam az apró süteményt, brióst, tortát. De amikor a kisvörös hajú nő belépett, aki mindig megcsipkette az arcomat és azt mondogatta, hogy barátnőt szerez nekem, eszembe jutott, hogy többnyire akkor jön be, amikor Donner ebédelni ment és Gimpi állapult mögött. Gimpi gyakran küldte haza velem a nő rendeléseit. Agyam akaratlanul összegezte a nő vásárlási tételeit. $4.53. De elfordultam, hogy ne lássam, mennyit üt be Gimpi a kasszába. Szerettem volna tudni az igazat, és mégis féltem attól, amit megtudhatok.
$2.45, Mrs. Wheeler, mondta Gimpi.
Kasszacsengő, apró pénz csörög, a fiók becsattan.
Köszönöm, Mrs. Wheeler.
Még idejében fordultam meg, hogy lássam, amint Gimpi kezét a zsebébe dugja, és hallottam a halk pénzcsörrenést. Hányszor használt föl engem közvetítőként, hogy csomagokat vigyek a nőhöz, és kevesebbet számolt neki, hogy később aztán osztozzanak a különbözeten. Arra használt engem ennyi éven át, hogy segítsek lopni. Nem tudtam levenni szememet Gimpiről, ahogy ide-oda bicegett a pult mögött, és papírsapkája alól patakzott az izzadság. Lelkes és jó szándékú embernek látszott, de amikor fölnézett és elkapta a tekintetemet, összehúzta a szemöldökét és elfordult. Legszívesebben megütöttem volna. Szerettem volna bemenni a pult mögé és beverni a pofáját. Nem emlékszem, hogy valaha is gyűlöltem volna valakit, de ma reggel gyűlöltem Gimpit teljes szívemből. Az, hogy szobám csendjében mindent papírra vetettem, nem segített. Valahányszor arra gondolok, hogy Gimpi meglopja Mr. Donnert, szeretnék összetörni valamit. Szerencsére nem hiszem, hogy képes vagyok az erőszakra. Nem hiszem, hogy életemben valaha is megütöttem valakit. De mégis el kell döntenem, mit tegyek. Mondjam meg Donnernak, hogy megbízhatónak vélt alkalmazottja évek óta meglopja. Gimpi tagadná, én pedig soha se tudnám rábizonyítani az igazságot. És mit érne vele Mr. Donner? Nem tudom, mit tegyek. Május 9. Nem tudok aludni. Ez beadott nekem. Túl sokkal tartozom Mr. Donnernak sem, hogy tétlenül nézzem, hogy meglopják. Épp olyan bűnös lennék, mint Gimpi, ha hallgatnék. És mégis, rám tartozik-e a leleplezése? Legjobban az gyötör, hogy amikor kihordani küldött, Gimpi engem használt arra, hogy segítsek neki lopni Donnertól. Nem tudtam róla, úgyhogy nem keveredtem bele, tehát senki sem hibáztathat. De most, hogy már tudom, ha hallgatnék, épp oly bűnös lennék én is, mint Gimpi. De Gimpi mégiscsak munkatársam. 3 gyerek. Mit csinál, ha Donner kidobja? Hát, ha nem talál más munkát? Különösen, mivel bunkólábú? Az én gondom ez. Mi a helyes? Irónikus, hogy minden intelligenciám sem segít egy ilyen problémát megoldani. Május 10. Megkérdeztem Nimur professzort, és ő azt mondja, hogy én ártatlan szemlélő vagyok, és semmi okom belekeveredni valamibe, ami csak kényelmetlen helyzetbe hozhat. Az a tény, hogy közvetítőnek használtak, láthatóan egyáltalán nem zavarja. Azt mondja, ha annak idején nem értettem meg, hogy mi történik, akkor ez nem számít. Nem vagyok bűnösebb, mint a kés a szúrásban, vagy a kocsi az összeütközésben. De én nem vagyok lélektelen tárgy, vitatkoztam. Én személy vagyok. Egy pillanatig zavartnak látszott, aztán elnevette magát. Hát persze, Charlie, de én nem a jelenre utaltam, az operáció előtti időre gondoltam. Öntelt nagyképű alak, kedvem lett volna megütni őt is. Az operáció előtt is személy voltam, ha netán elfelejtette volna. Igen, persze, Charlie. Ne értsen félre, de azért másképp. És akkor hirtelen eszébe jutott, hogy néhány grafikont kell ellenőrizni a laborban. Dr. Strauss nem sokat beszél a pszichológiai kezelések alatt, de ma, amikor szóba hoztam a dolgot, azt mondta, hogy erkölcsi kötelességem figyelmeztetni Mr. Donnert. De minél többet gondolkoztam rajta, annál bonyolultabb lett. Más valaki kellett, hogy kibogozza a csomót, s az egyetlen, akire gondolhattam, Alice volt. Végül 10:30-kor nem bírtam tovább. 3 tárcsáztam, mindháromszor abba hagytam a közepén, de a 4. kísérletre sikerült kitartanom addig, amíg meg nem hallottam a hangját. Először nem akart velem találkozni, de én könyörögtem, hogy jöjjön el a kávézóba, ahol egyszer együtt vacsoráztunk.
Tisztelem magát, mindig jó tanácsot adott nekem. És amikor tétovázott, erősködtem. Segítenie kell. Részben felelős értem, ezt maga mondta. Elsősorban, ha maga nincs, sohasem megyek bele ebbe. Most már nem intézhet el csak úgy, egy várrándítással. Éreznie kellett, hogy nagy szükségem van rá, mert beleegyezett a találkozásba. Letettem a kagylót, és a telefonra meredtem. Miért olyan fontos tudnom, hogy ő mit gondol? Hogy ő mit érez? Az iskolában több mint egy évig az ő tetszése volt az egyetlen dolog, ami számított. Vajon ezért egyeztem bele az operációba is? Fel alá járkáltam a kávézó előtt, amíg a rendőr már gyanakodó szemmel méregetett. Akkor bementem és kértem egy kávét. Szerencsére az az asztal, amelyiknél a múltkor ültünk, üres volt. Alice gondol majd rá, hogy idebent keressen. Meglátott és intett. De mielőtt az asztalhoz jött, megállt a pultnál és kávét kért. Mosolygott, és tudtam, hogy azért, mert ugyanazt az asztalt választottam. Bolondos, romantikus gesztus. Késő van. Tudom, mentegetőztem, de esküszöm, majd megbolondultam. Beszélnem kell magával. Kávéját kortyolta, és csöndben hallgatta, amint elmeséltem felfedezésemet. Gimpi csalását, az én reakciómat, és az ellentmondó tanácsokat, amelyeket a laborban kaptam. Amikor befejeztem, hátradőlt, és megrázta a fejét. Csodálkozom magán, Charlie. Némely tekintetben olyan nagyot fejlődött, és mégis, ha döntésre kerül a sor, maga még most is gyerek. Nem dönthetek maga helyett, Charlie. A választ a könyvekben sem lehet megtalálni, és mások véleményére sem támaszkodhat. Nem, ha csak nem akar egész életében gyerek maradni. Önmagában kell a választ megtalálnia, éreznie kell, hogy mi a helyes eljárás. Charlie, meg kell tanulnia, hogy bízzon magában. Először bosszantott ez a kioktatás, de aztán felderengett előttem az értelme. Úgy érti, hogy magamnak kell döntenem? Bólintott. Tulajdonképpen, mondtam, most, hogy erre gondolok, azt hiszem, részben már döntöttem is. Úgy vélem, sem Nimurnak, sem Straussnak nincs igaza. Alice feszülten, izgatottan figyelt. Valami történik magában, Charlie, csak láthatná az arcát. Igaza van. Valami történik. Füstfelhő lebegett a szemem előtt, és maga egyetlen lélegzettel elfújta. Egyszerű gondolat. Bízni magamban. És ez nekem eddig eszembe sem jutott. Charlie, maga csodálatos. Megfogtam a kezét, és nem eresztettem el. Nem. Maga a csodálatos. Megérinti a szememet, és én látok. Elpirult, és elhúzta a kezét. Amikor utoljára itt voltunk, szóltam, azt mondtam, hogy szeretem magát. Bíznom kellett volna magamban, és azt mondani, hogy szerelmes vagyok magába. Ne, Charlie, még ne!
Még ne!
Kiáltottam.
Ezt mondta múltkor is. Miért még ne?
Psst, várjon egy darabig, Charlie. Fejezze be a tanulmányait. Meglátjuk, hova vezetik magát. Túl gyorsan változik.
Mi köze ennek ehhez? Az érzéseim maga iránt nem fognak megváltozni attól, hogy az intelligenciám fejlődik. Csak még jobban fogom szeretni.
De maga érzelmileg is változik. Bizonyos értelemben én vagyok az első nő, akit észrevett. Mostanáig a tanítónője voltam. Valaki, akihez tanácsért és segítségért fordult. Hajlamos azt képzelni, hogy szerelmes belém. Foglalkozzon más nőkkel is, adjon magának több időt. Vagyis azt mondja, hogy a kisfiúk mindig beleszeretnek a tanítónőjükbe, és hogy én érzelmileg még most is kisfiú vagyok. Kiforgatja a szavaim értelmét. Nem, én nem úgy gondolok magára, mint egy kisfiúra. Hanem mint érzelmileg csökkent értékű személyre?
Nem.
Akkor hogyan? Charlie, ne sürgessen. Nem tudom.
Maga már is előttem jár szellemiekben egy karhosszal. Még néhány hónap, vagy akár csak néhány hét, és maga egészen más személy lesz. Ha eléri a teljes intellektuális érettségét, talán már nem is fogjuk egymást megérteni. Ha eléri az érzelmi érettséget, talán már nem is kellek magának. Magam felől is gondolkoznom kell, Charlie. Várjunk, majd meglátjuk, legyen türelmes. Értelmes dolgokat mondott, de én nem hallgattam rá. A múltkor este, tört föl belőlem elfulladva. Nem is sejti, mennyit vártam attól a találkozástól. Majd megbolondultam, annyit töprengtem azon, hogy viselkedjem, mit mondjak, hogy a legjobb benyomást keltsem, és attól rettegtem, hogy olyasmit mondhatok, amiért megharagszik. Nem haragudtam meg. Hízelgőnek találtam. Akkor hát mikor láthatom újra? Nincs jogom megengedni, hogy belebonyolódjék. De már belebonyolódtam! Kiáltottam, majd amikor láttam, hogy az emberek megfordulnak és odanéznek, lehalkítottam haragtól reszkető hangomat. Ember vagyok. Férfi. És nem élhetek csak könyvek, magnószalagok és elektronikus útvesztők között. Azt mondja, foglalkozzam más nőkkel is. Hogy tehetném, ha nem ismerek más nőket? Valami perzsel belülről, és csak annyit tudok, hogy magára kell gondolnom. Egy lap közepén tartok, és meglátom rajta a maga arcát. Nem elmosódva, mint a többiekét a múltamból, hanem tisztán és élőn. Megérintem a lapot, és az arca eltűnik, és szeretném széttépni és eldobni a könyvet. Kérem, Charlie, mikor találkozunk? Holnap a laborban. Tudja, hogy nem úgy gondolom. Nem a laborban, nem az egyetemen. Ketten, egyedül. Éreztem, hogy igent akar mondani. Meglepte a makacságom. Magamat is meglepett. Csak annyit tudtam, hogy nem tágíthatok, és mégis rémület szorongatta torkomat, miközben könyörögtem. Tenyerem nyírkos volt, attól féltem, hogy nemet mond, vagy attól féltem, hogy igent. Ha nem töri meg a feszültséget a válaszával, azt hiszem, elvesztem az eszméletemet. Jól van, Charlie. Nem a laborban, és nem az egyetemen, de nem egyedül. Azt hiszem, nem helyes, ha mi ketten egyedül vagyunk. Akárhol, ahol akarja. Csak magával lehessek, és ne gondoljak vizsgálatokra, statisztikákra, kérdésekre, válaszokra. Pillanatra összevonta a szemöldökét. Jól van. A Central Parkban ingyenes tavaszi hangversenyeket tartanak. Jövő héten elvihet egy ilyen hangversenyre. Amikor a bejárathoz értünk, gyorsan megfordult és arcon csókolt. Jó éjszakát, Charlie. Örülök, hogy fölhívott. Találkozunk a laborban. Becsukta a kaput, és én a ház előtt álltam. És addig néztem a fényt lakásának ablakában, amíg ki nem aludt. Most már semmi kétség. Szerelmes vagyok.